Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Kőzápor a békefenntartókra, magyar katonák sérültek meg Koszovóban.
Ügynökök a brókerek ellen. A titkos szolgálat vizsgálja a forint elleni spekulációt.
Tele hassal, sötétben mennek haza a gyerekek, most közvilágítás nincs Esztergomban.
Élve fagyott meg, brutálisan végzett újszülöttjével egy nő Somogyban.
Megsérült két magyar katona Koszovóban, amikor helyi szerbek botokkal és kövekkel támadtak rá a nemzetközi békefenntartókra.
A magyarok egy portugál századdal együttműködve úttorlaszbontási munkálatokat biztosítottak. A helyi szerb lakosság egy része azonban ezt meg akarta akadályozni, ezért támadtak rájuk. Összesen 21 KFOR katona sebesült meg.
A két magyar katona csak könnyebben sérült meg, a helyi német katonai kórházban látták el őket, de már visszatérhettek egységükhöz.
A nemzetközi békefenntartók, a KFOR magyar és portugál katonái az észak-koszovói Rudore szerb falu mellett a betonelemekből emelt útakadály elbontását biztosították. Ezt a helyi szerbek megpróbálták megakadályozni. A katonákat botokkal támadták meg, kövekkel dobálták. A szerbek ellen a katonák könnygázgránátokat vetettek be. Az összecsapás másfél órán át tartott, civilek és 21 katona, köztük két magyar is könnyebben megsérült.
Valóban két könnyebb sérültünk volt a Prizreni német katonai kórházban. Ellátták őket és már el is hagyták a kórházat.
A visszavonuló KFOR erőt hiába távolították el az útakadályt, a szerbek a közelben egy másik, 2,5 méter magas úttorlaszt létesítettek. Koszovó főként szerbek lakta északi részén nyáron éleződött ki a feszültség, amikor a pristinai kormány kommandósokkal akarta a helyi szerbektől visszavenni a Szerbiába vezető átkelők ellenőrzését. A Koszovó függetlenségét elutasító szerb kisebbség úttorlaszokat emelve tiltakozott, és az egyik átkelőt fel is gyújtották. A kommandósokat ugyan visszavonták, de a KFOR erők odavezénylése azóta sem tudta megoldani a padhelyzetet.
Történelmi siker Magyarország számára a kettős állampolgárság jogintézményének megalkotása, ezt mondta Orbán Viktor a magyar állandó értekezleten. A miniszterelnök szerint a kettős állampolgársággal megszűnt a magyar nemzet Kárpát-medencén belüli közjogi diszkriminációja. Semjén Zsolt miniszterelnök helyette szerint teljes nemzetpolitikai konszenzus van a magyarságot érintő minden fontos kérdésben.
Miközben fogy Magyarország népessége, állampolgárainak száma nő, mondta a miniszterelnök a magyar állandó értekezleten. Orbán Viktor szerint az év végére a kettős állampolgárok száma elérheti a 200 ezret is. A kormányfő hozzátette, egy erősödő anyaországra számíthat a Kárpát-medencei magyarság a következő években.
Az igaz, hogy vért verítékezve, az is igaz, hogy tégláról téglára és lépésről lépésre haladva, de mégiscsak újjáépítjük Magyarországot, és sikert siker követ. Ez még akkor is így van, hogyha egyébként a mindennapi életszínvonal tekintetében még nagyon sok pozitív változásra van szükségünk ahhoz, hogy az emberek maguk is sikeresnek érezzék mindazt, ami történik Magyarországon.
Orbán Viktor azt mondta, Magyarország nem tűri el, hogy akár egy magyart is megfosszanak állampolgárságától. Azt a Máért záró nyilatkozata is rögzíti, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tartja Szlovákia reagálását a magyar állampolgárság könnyített megadására. A Magyar Koalíció pártja az MTI Hírcentrum kérdésére cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az MKP azt kérte a magyar kormánytól a szlovákiai választásokig, jegelje a határon túli szavazati jog kérdését.
Amit ma kifogásol a szlovák politika, a magyarok felé, azt a saját kisebbségeinek a határon túl már régen megadta.
A Magyar Nemzetpolitika, Nemzetpolitikai Stratégia Kerete című művet.
A találkozón elfogadták a nemzetpolitikai stratégiát is. Ebben egyemek mellett rögzítik, hogy Magyarország a nemzetpolitikai szempontot tartja legfontosabbnak szomszédságpolitikájában.
Tehát se diplomáciai, se gazdasági, se semmilyen szempont nem überelheti a nemzetpolitikai szempontokat. Tehát Magyarország a magyar kisebbségek szempontját a legfontosabbnak tekinti a körülöttünk vagy bárhol lévő országok viszonyában.
Nemzetpolitikai rendszerváltozás követ.
Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke arról beszélt, hogy a határon túli magyarok is beletartoznak a nemzeti együttműködés rendszerébe.
A titkosszolgálatok is vizsgálják, kik állhatnak a forint elleni esetleges spekulatív támadások mögött. A kormány szóvivő azt mondta, a kabinet minden lehetséges eszközt felhasznál a magyar gazdaság és a forint védelmére. Ma ismét gyengült az árfolyam, 311 forint 1 euró.
Feszülten figyelik a brókerek a forint árfolyamának alakulását, amely szeptember óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de folyamatosan gyengül.
Jelen pillanatban 304.70-nél tart az euróforintnak az árfolyama.
Ez volt szerda reggel. Kora délután már 310 forintba került 1 euró. De éppen egy hete a 317 forintot is meghaladta, így újabb történelmi mélypontot ért el a forint.
Szeptembertől pénzügyi spekulációs támadások folynak.
A nemzetgazdasági miniszter a hétvégén beszélt erről. Szerinte ez a legfőbb oka a forint mélyrepülésének. A kormány már nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti a magyar fizetőeszköz elleni folyamatos támadást. Ezért már vizsgálják, ki állhat a háttérben.
A kormány minden lehetséges eszközt felhasznál Magyarország, a magyar gazdaság, és ezáltal a magyar családok és a magyar fizetőeszköz védelmére. Ugyanakkor legalább ennyire fontosnak tartja azt, hogy ne csak megvédje, hanem kiderítse is azt, hogy kik állnak egy ilyen esetleges spekulatív támadás mögött.
A kormány ehhez a titkosszolgálatok segítségét is kéri.
Lehet mind magánszemély, mind intézményi befektető a spekulatőr.
Az intézményi befektetők lehetnek befektetési alapok is, amelyek mögött bankok állhatnak. A forint elleni spekuláció egyébként egy meglehetősen egyszerű folyamat. Néhány óra alatt az ügyes spekulatőr több milliárd forint hasznot könyvelhet el.
Már előre vásárolok egy mennyiséget, arra számít, hogy gyengülni fog, és utána elkezdek olyan jellegű híreket terjeszteni a köztudatban, médiákban, ami által az a nemzeti deviza valóban elkezd gyengülni.
Hasonló összehangolt támadás érte a forintot a 2008-as válság kirobbanásakor is. Az akkori szocialista kormány is vizsgálta, kik spekuláltak. Veres János volt pénzügyminiszter, erről múlt pénteken beszélt az ATV-ben.
Ma már tudjuk, mert utólag bebizonyosodott, hogy mely volt az a szervezet, amely ezt a támadást jó részt szervezte. Nagyjából azt is tudjuk, hogy milyen üzleti érdek állt mögöttem.
Arról viszont nem beszélt, hogy kik lehettek a forint támadói. Az biztos, hogy Soros György cége 2008-ban az OTP papírjainak esésére spekulált. Emiatt egy nap alatt több 10 milliárd forintot buktak a részvényesek. Később a PSIF csak nem 500 millió forintos bírságot szabott ki Soros cégére.
Bóvli, vagyis befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a Fitch Ratings Portugáliát. Európa legnagyobb hitelminősítője ezt az ország magas eladósodottságával és a kedvezőtlen kilátásokkal indokolta. Az országban a szakszervezetek felhívására ma általános sztrájkkal tiltakoztak a megszorítások ellen.
Portugáliában kettős csapás érte azokat, akik hinni kezdtek a gazdasági válságból való lassú kilábalásban. A Fitch Ratings ma az országot megbénító általános sztrájkhoz időzítve jelentette be, hogy Bóvli, azaz befektetésre nem ajánlott kategóriába sorolta a portugál állampapírokat. A hitelminősítő szerint az év végére a nemzeti össztermék 110%-án emelkedik a portugál államadósság, és jövőre akár 3%-kal is visszaeshet a gazdaság. A hitelminősítő szerint a portugál kormány elkötelezett az idei majdnem 6%-os államháztartási hiány lefaragása mellett, de ehhez további kiadáscsökkentő intézkedések szükségesek. A szakszervezetek szerint ugyanakkor már azok a megszorítások is elviselhetetlen terheket jelentenek, amiket a 78 milliárd eurós mentővért cserébe vállalt a kormány. Egy éve alacsonyabb volt a munkanélküliség, most elkezdett újra nőni. Azóta béreket csökkentenek, nyugdíjakat kurtítanak meg, és a munkaidőt akarják meghosszabbítani. Minden rosszabbra fordult, és a kilátások is elkeserítőek. Az elmúlt 20 év legnagyobb portugál munkabeszüntetése mellett a lehető legrosszabbkor jött a mostani leminősítés, ami az euróválság mélyülését mutatja. A portugálokat egy másik hitelminősítő, a Moody's már nyáron drasztikusan 4 kategóriát rontva sorolta a befektetésre nem javasolt adósok közé. A görögök mellett az íreket és a portugálokat is csak uniós segítséggel lehetett megmenteni a pénzügyi összeomlástól. Egyes szakértők szerint Lisszabon, Athénhoz hasonlóan újabb külsődi pénzügyi segítségre szorulhat.
Adó- és járulékmentes támogatást adhatnak a cégek mostantól a dolgozóiknak végtörlesztésre. Ezt a Fidesz szóvivője jelentette be. Selmeci Gabriella azt mondta, a kormány ezzel is segíteni akarja a végtörlesztőket. A támogatás legfeljebb 7,5 millió forint lehet, amit közvetlenül a banknak kell utalni.
A kormány azt szeretné, ha még többen tudnának élni a végtörlesztés lehetőségével.
Lehetőséget biztosítunk a munkaadónak, hogy adhasson támogatást a munkavállalójának 7 millió 500 ezer forint értékig. Ezután tehát nem kell adót fizetni.
A pénzt kizárólag a devizahitelek végtörlesztésére lehet fordítani. Sem adó, sem járulék nem terheli. Éppen ezért a munkaadó nem is utalhatja át a pénzt a dolgozójának, csak közvetlenül a banknak.
Többek között ennek is köszönhető, hogy mostanában felmérik közalkalmazottak és köztisztviselők esetében, hogy kiknek van devizahitel.
A Széchenyi Hitel Szövetség elnöke szerint ez lehetett az oka, hogy a múlt héten a kormány elkezdte felmérni a közszférában dolgozók eladósodottságát. Szerinte azonban nem a közalkalmazottak, hanem a vállalkozók profitálhatnak igazán a kormány lépéséből.
Elsősorban a vállalkozások és a vállalkozók részéről várható, hogy a vállalkozásokban lévő vagyont egy egyszerű juttatással tudják legális formában kivenni, és ezáltal ugye az adóterhek is jelentős mértékben csökkennének.
A végtörlesztési igényeket a törvény szerint legkésőbb december 30-áig kell bejelenteni.
Decembertől ismét tilos lesz a kilakoltatás, a moratórium jövő márciusig tart, jelentette be a kormány szóvivő. Girószász András elmondta, hogy januártól megkezdi működését a Nemzeti Eszközkezelő, amely a tervek szerint a nehéz helyzetbe került devizahiteleseknek segít. Az eszközkezelő megvásárolja a bajba jutott adós ingatlanát, aki bérlőként maradhat a lakásban, később pedig visszavásárolhatja. A tervek szerint az állam 5000 lakást vásárol meg 2014 végéig.
74 milliárd forintot akar megspórolni a kormány a nyugdíjasokon, állítja az MSZP. Kóros Lajos szocialista képviselő szerint a nyugdíjrendszer átalakításával nem 93 milliárd, hanem legfeljebb 19 milliárd forintot lehet megtakarítani, szemben a kormány állításaival. A szocialista képviselő úgy vélte, a rokkant nyugdíjasok felülvizsgálatából származó megtakarítás is elmarad majd a vártól, ezért attól tart, hogy a különbözetet a nyugdíjasokon kell majd megspórolni.
Elfogadhatatlannak tartja Jobbik egy új titkos szolgálat létrehozását. A tervezett Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemző Központ Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő szerint minden adatállományhoz akadálytalanul hozzáférhetne. A párt szerint így a kormány egy korlátlan hatalmú titkos szolgálati csúcs szervet állít fel. Arra szólította fel a belügyminisztert, hogy az indítványt vonja vissza.
Több tucat módosító javaslatot nyújt be az LMP a köznevelési törvény tervezetéhez. Osztolykán Ágnes országgyűlési képviselő ezeket négy csoportba sorolta. Megszüntetnék a szegregált iskolákat, több gyerek számára tennék elérhetővé az oktatást, erősítenék a szülők és a diákok érdekképviseletét, és javítanák a pedagógusok munkakörülményeit is.
A köztársaság elnökének érdemérmét kapta a Dózsa Imre Kossuth Díjas balettművész, Lászlófi Pál István matematika-fizika tanár és Naszladi Attila belgyógyász kardiológus. Az elismeréseket Schmidt Pál államfő adta át a Sándor palotában. Az érdemérmet olyanok kapják, akik életútjukkal, személyiségükkel, szakmai tevékenységükkel követendő példát mutatnak.
Bajban a gazdák, 100 éve nem volt ilyen szárazság Magyarországon.
És hajszálom múlt, hogy nem lett szerencsétlenség, egy tiszapüspöki balesetben már is jönnek a részletek.
Már a közvilágítást is kikapcsolták Esztergomban. Az önkormányzat tartozásai miatt ugyanis a szolgáltató nem hitelez tovább a városnak. Tegnap nem volt közétkeztetés sem, ugyancsak a tartozások miatt. Ma viszont újra kapott melegételt 1500 iskolás gyerek, de csak azért, mert a gyermekétkeztetési alapítvány kifizette a mai és a holnapi adagok árát. Holnap ismét rendkívüli testületi ülés lesz, amelyen dönthetnek a tartozások egy részének rendezéséről.
A héten, ma és holnap ismét biztosított a meleg étkeztetés.
A hangos bemondóból tudták meg a gyerekek, hogy ma lesz mit tenniük a hatalmas tálcára.
Tegnap nem volt ebéd, mert akkor szendvicseket hoztunk meg. Hát a büfé is nyitva volt egy ideig. Ma már van étel.
Leves és rizs, hússal meg borsóval.
A gyermekétkeztetési alapítvány oldotta most meg a problémát.
fölvettük a kapcsolatot a Hungaszt Esztergom Kft-vel, aki az élelmiszer, illetve az ennivaló szállítására szerződött Esztergomban, és átvállaltuk ennek a két napnak a költségeit.
Ez több mint 1,5 millió forint. Esztergomban azonban most nem csak a közétkeztetés látszik bedőlni, már a közvilágítást is lekapcsolták a tartozások miatt.
Közel 180 millió forint a lejárt tartozás a városnak felénk.
5000 utcai lámpát kapcsolnak ki egymás után a szerelők.
Hát még van egy tegés. Negyedénél vagyunk körülbelül.
Szép lassan sötétségbe borul egész Esztergom. Az, hogy a helyzetre lesz-e megoldás, a holnapi képviselőtestületi ülésen derülhet ki. Az minden esetre nem túl jó jel, hogy az elmúlt egy évben gyakorlatilag nem nagyon volt olyan kérdés, amelyben meg tudott volna egyezni egymással a fideszes többségű képviselőtestület és a független polgármester. A polgármester szerint a fideszes képviselők miatt nem tudtak fizetni a cégeknek.
Egy részét természetesen ki tudnánk fizetni. A probléma most az, hogy a képviselőtestület azt a döntését nem hozta meg, amiben a költségvetési keretet biztosítja. Remélem, hogy ezt a holnapi nap folyamán megteszi.
A Fidesz szerint viszont utalhatta volna már a pénzt a polgármester. Minden esetre azt ígérik, holnap lezárul az ügy.
Ezekben a percekben is azokról a költségvetési sorokról és számokról tárgyal, aminek értelmében holnap olyan döntést fogunk tudni hozni, hogy a jövő héten ilyen probléma már nem fog előállni.
A képviselőtestületi ülés idején civilek tüntetnek majd.
100 éve nem volt olyan száraz a november Magyarországon, mint az idei. Csak nem egy hónappal ezelőtt volt legutóbb kiadós eső. Olyan alacsony a folyók vízállása, hogy csak nem leállt a víziszállítása, a termőföld pedig olyan kemény, mint a beton, beletörik az eke. A mezőgazdaságot ért kár most milliárdos.
Turista látványosság lett Budapestnél az apadó Duna. Ezekhez a kövekhez akár száraz lábbal is be lehet sétálni, már akinek ez sikerül, és nem csúszik bele a fagyos vízbe.
Budapestnél olyan alacsony a Duna vízállása, hogy a Szabadsághídnál ez a szikla is kibukkant a vízből. Utoljára 8 évvel ezelőtt, 2003-ban fordult ez elő.
Üres a csepeli szabadkikötő, a daruk nem dolgoznak, az alacsony vízállás miatt az uszályok nem szállítanak, a part mellett vesztegelnek.
Abban a hajóban 1000 tonna rakományt lehetne belerakni, most csak 3-400 tonnát lehet beletenni. Ez azt jelenti, hogy az a fuvardi, amit kapunk ezért az áru mennyiségre, a meleg vízre sem elég.
Szokott az még nagyobb, nem törik szét.
Panaszkodnak a gazdák is. A föld olyan kemény, mint a beton, szinte megművelni sem lehet.
Kőszikla, keménységű fődarabokat, rögüket szaggat föl az eke, de sok esetben meg is adja magát az eke, mert eltörik a ekenyak.
A mezőgazdaságban már most milliárdos károkat okozott a szárazság. Az időjárás a betakarításnak kedvezett ugyan, a talajmunkáknak azonban nem. Az elvetett recce több mint fele kárba veszett.
137 ezer hektár rosszul kelt ki, ez azt jelenti, hogy bőven 60% alatt van a kelési arány, illetve hát van olyan terület is, ami nem kelt ki egyszerűen.
Utoljára október végén volt kiadós eső Magyarországon. A meteorológusok szerint extrém száraz az idei november, 100 éve nem volt ilyen.
Egy anticiklon volt felettünk, gyakorlatilag ez meg sem mozdult, megállt Közép-Európa térségében, ez pedig egy falat képezett a légköri frontok előtt.
Az előrejelzések szerint a következő egy hétben sem várható csapadék az országban.
Egy hét múlva véget ér az idei kötelező biztosítási kampány. Akik biztosítót szeretnének váltani, azoknak november végéig kell felmondaniuk a régi szerződésüket, az újat pedig az év végéig kell megkötni. Idén a vártnál nagyobb mértékben csökkentek a kötelező biztosítások tarifái. Átlagosan 10-15%-kal kell kevesebbet fizetnie annak az autósnak, aki jól vált, de akár 25-30% is lehet a spórolás.
Bizonyító erejű korlapok tűntek el az Uzsoki Kórházból, állítja az intézmény, amely büntető feljelentést tesz emiatt. Szombaton tartott házkutatást a rendőrség az Uzsoki utcai kórházban, mert a gyanú szerint szándékosan túladagolták a morfint végstádiumban lévő rákos betegeknek. A BRFK emberölés gyanúja miatt nyomoz. Már több orvost és ápolót kihallgattak. A híradó úgy tudja, a gyanú szerint 70 beteget segíthettek halálba 2005-ben és 2006-ban. Az intézmény főigazgatója viszont állítja, senkinek nem adtak a kelleténél több fájdalomcsillapítót.
Három gyerek még mindig kórházban van azok közül, akikre tegnap rádölt a szekrény egy kőbányai iskolában. Most a kerület összes általános iskolájában átvizsgálják a beépített szekrényeket. A baleset tegnap délelőtt történt, heten sérültek meg, négyüket megfigyelés után már tegnap hazaengedték a kórházból. Két kislány azonban a fejét, egy kis fiú pedig a hátát és a hasát fájlalta. Őket röntgen és ultrahangos vizsgálatok miatt tartották benn. A baleset körülményeit igazságügyi szakértők is vizsgálják. Úgy tudjuk, a gyerekek holnap hazamehetnek a kórházból.
Egy hajszálon múlt, hogy nem történt tragédia reggel, amikor egy menetrend szerinti autóbusz és egy kamion ütközött össze a négyes úton Tiszapüspökinél. A buszsofőr nem vette észre a Debrecen felé tartó kamiont, kikanyarodott, a teherautó pedig belecsapódott. A buszon 50-en voltak, nagy részt iskolás gyerekek. Az utasok közül 18-an könnyű sérülést szenvedtek. A balesetben közrejátszhatott az időjárás is. Reggel ugyanis alig lehetett látni, olyan sűrű köd volt.
Lecsestem az ajtónak, aztán egy bácsinak vérzett a feje.
Az arcán is a hátán sérült meg ez a kisfiú a reggeli buszbalesetben.
Itt és itt sérültem meg.
Kristófnak pedig a térde fáj, iskolába tartott, amikor egy kamion a járatba csapódott.
Ültünk a buszon, békésen röhögcséltünk, meg vicceket mondtunk egymásnak, és így hirtelen nekünk ütközött egy kamion, és majdnem eldölt a busz.
Nem csak a gyerekek ijedtek meg, a szülők is.
Eléggé, sajnos, de valószínűleg semmi probléma nincsen. Csak egy kicsi zúzódás.
A kórházban 18 sérültet láttak el, 15 közülük gyerek.
Valamennyien könnyű sérüléseket szenvedtek, horzolásokat, zúzódásokat, és az elvégzett vizsgálatok alapján senki sem szorul a kórházi ellátásra, úgyhogy valamennyien otthonukba távozhattak.
Ez a baleset helyszíne. Jól látszik, ahogyan a kamion eleje szinte belefúródik a busz közepébe. Ha csak egy kicsit megy gyorsabban, ketté vághatta volna a buszt.
A rendőrség természetesen vizsgálja a baleset összes körülményét, hogy abban szerepet játszhatott-e a köd és a pára.
Az első vizsgálatok szerint játszott. A buszsofőr ugyanis a sűrű köd miatt nem vette észre a kamiont.
Egy ember meghalt, egy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült az éjszaka Somogy megyében. A baleset Böhönye közelében történt. Egy kis busz és egy terepjáró egymáshoz volt rögzítve. Azt egyelőre nem tudják, hogy melyik vontatta a másikat. A hátsó jármű keresztbe fordult az úton egy szemből érkező kamion elé. A kis busz vezetője, egy bolgár férfi vesztette életét.
Felkavaró és kegyetlen történet következik. Hónapokig nem derült ki, hogy titokban megszülte, majd megölte gyermekét egy nő a Somogy megyei Bodrogon. A csecsemőt egy fagyasztóládába tette, ahol csak most találta meg az apa. A gyerek a gyanú szerint még élt, amikor a nő elrejtette.
Hinta és gyermekjátékok a bodrogi háznál. A 30 év körüli párnak már volt egy 11 éves kisfia. Ő ott jártunkkor iskolában volt. A szülőket csendes, szorgalmas embernek ismerték a szomszédaik.
Nagyon munkás, dolgos, szorgalmas gyerek volt, azon kívül a felesége is.
A férfi alkalmanként az önkormányzatnak dolgozott, a nő a kaposvári piacon. Az asszony tegnap hajnalban is a piacra ment busszal. A férfi csak később kelt fel, meséli az egyik szomszéd.
Az ember akart neki a virsit főzni a reggelire. Aztán fölnyitotta a hűtőládát, a fagyasztóládát, és akkor látta, hogy benn van egy csecsemő.
A férfi rosszul lett, mentőt kellett hívni hozzá. A rendőrséget is ő értesítette. Ezután mentek a rendőrök a piacra az anyáért.
Voltak itt helyszínelők, nyomozók, akkor hullaszállító, ugye, de hát egy kisgyerekről volt szó, ugye, mert ugye már másfél éve megszült a nő, és akkor a fagyasztóba berakta. Tehát erről van szó, mi csak ennyit tudunk.
A falubeliek azt mondják, a nő nem lehetett látni, hogy gyereket várt. A rendőrök szerint az anya az év elején titokban szült, majd a fagyasztóládába tette a csecsemőt. Egy fekete szemetes zsákba csomagolta, és mirellitételeket pakolt rá. Úgy tudjuk, az újszülöttet még élve tette mélyhűtőbe.
A Somogy megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberölés gyanúja miatt indított eljárást.
A pszichológus szerint a terhesség és a szülés utáni időszak hormonális változásokat indít meg a nőkben. Ez okozhat pillanatnyi elmezavart az anyákban.
Ez vezethet ahhoz, hogy nem egy racionális döntést hoznak, hogy a gyereküket mondjuk akár inkubátorba adják, vagy hogy segítséget kérjenek, hanem ebben a pszichotikus, megzavart, összezavarodott állapotban egy nem megfelelő megoldást választanak.
A kaposvári kórház előtt 13 éve működik egy inkubátor. Itt azok az anyák hagyhatják csecsemőjüket, akik nem tudnak gondoskodni gyermekükről. Azóta mindössze egy babát tettek ide.
A 10 éves magyar fiatalok közel egyharmada kipróbált már valamilyen kábító hatású szert egy nemzetközi felmérés szerint. A tinédzserek körében a legelterjedtebb a marihuána. Az Európai Unióban csökkent a kannabiszfélék használata és a bódítószerek fogyasztása. Nálunk azonban épp fordított a tendencia, a fogyasztás másfélszeresére nőtt az elmúlt 4 évben.
Ez előbb megüt. Istenem, megzuhansz tőle, és itt nagyon kivagy.
A híradó mutatta be először ezeket a rejtett kamerás felvételeket. 10 éves fiatalok beszélnek a bódító hatású cigarettáról.
Miket lehetett kapni?
Hát egy ilyen legális fiatal.
A szert az Andrássy úti Amsterdam shopban vásárolták. Hivatalosan ajándékboltként üzemelt, valójában designer drogokat árultak benne, kiskorúaknak is. Az üzlet környékén rendszeresen feltűntek a közeli gimnázium diákjai is. Az iskolából október elején 2 tanulót kábítószer fogyasztásra utaló tünetek miatt kellett kórházba vinni.
A 9-11. Osztályos tanulóknak a harmada az, aki kipróbált már valamilyen illegális szert, illetve visszaélésszerűen használt gyógyszert vagy inhalánsokat.
4 év alatt másfélszeresére nőtt azoknak a magyar tinédzsereknek a száma, akik drogot fogyasztanak, vagy legalábbis kipróbálják.
Az európai trenddel ellentétesen nálunk a kannabisz fogyasztásnak az aránya növekedett, és sajnos a szintetikus drogfogyasztók aránya is növekedett.
És nem csak a drogot kedvelik a magyar kiskorúak, minden 10-ből 9-17 éves legalább egyszer berúgott már, és minden negyedik rendszeresen dohányzik.
Újra jön a gombold újra divat a magyar. A tavaszi nagy siker után ismét kiírták az öltözéktervezési pályázatot. Azt várják, hogy a magyar hagyományok alapján a mai kor igényeinek megfelelő ruhákat tervezzenek a pályázók. A legizgalmasabb ruhákat tavasszal mutatják majd be.
Több mint 400 kollekcióból választották ki Gyöngyösi Renáta terveit és ruháit az első pályázaton még tavaly. A pályázat célja a kortárs divat és népi motívumok vegyítése volt. Most, december végéig ismét pályázhatnak a divattervezők. A pénzjutalom mellett a nyertesek fél évet tölthetnek egy ismert tervező mellett.
Jött a gombold újra, szerencsés voltam és megnyertem. Aztán azért fenekestől felfordult az életem, tulajdonképpen mindent, ami most van, azt a gombold újrának köszönhetek.
A gombold újra, azaz divat a magyar elnevezésű pályázatra több kategóriában lehet nevezni.
Ez az új pályázat, amely majd jövő év március 31-én manifestálódik, ölt formát ebben az új divatsóban, kimondottan azzal a céllal indul, hogy a magyar tradíciókat újrafogalmazva, innovatív módon, egy újszerű környezetben, újszerű motívumokkal tudja bevezetni.
A tervek szerint a díjnyertes kollekciót meg is lehet majd vásárolni. A kortárs öltözék és a népviselet ötvözése nem csak a divatvilágban van jelen.
A magyar motívumok kapusságára egy jó példa az, hogy a Formula 1-ben, hogy a Jenson Button például motívumokkal versenyezik.
Nemrég indult meg annak a magyar divatmárkának a gyártása, amely a tervezője szerint minden részében magyar. A rózsamotívumos márkával új piacot teremtenének. A formatervezéssel foglalkozó szakember szerint a sikerhez elengedhetetlen, hogy a termék egyedi legyen.
A legsikeresebb termékeinek volt valami karaktere. Ez a karakter természetesen nem mindig könnyen és divatszerűen megfogalmazható stiláris vonás.
A pályázatra hagyományos kézműves technikával készült ruhákkal és kiegészítőkkel is lehet jelentkezni.
A kárpátaljai rahón kivágták és útnak indították Magyarország felé a Vatikánnak szánt karácsonyfát. A fenyőt még évekkel ezelőtt a munkácsi görög katolikus egyházmegye ajánlotta fel a Szentszéknek.
Hatalmas a sürgés forgás a Vatikánnak szánt óriás fenyőfa körül. Épp azt tervezik, hogy a emeljék át egy speciális teherautóra. A fenyő Tisza Bogdány legmagasabb hegyén alpinisták vágták ki, akiket helikopterrel szállítottak a nehezen megközelíthető helyre. 22 méteres és 61 éves a fenyő, helikopterrel hoztuk le, és nem soká útnak indítjuk, mondja az alpinista. A múlt évben jött a vatikáni értesítés, hogy egy évvel korábban 2011-ben és nem 2012-ben küldhetjük mi a Szentszéknek a fákat, mondta a püspök. A fát egy speciális teherautóra helyezik, majd Budapestre szállítják. A magyar fővárosból repülőgéppel viszik tovább Rómába. A fenyő szállítása 35 millió forintba kerül, de ezt az összeget nem az állam, hanem vállalkozók állják. Ilyet még mi sem csináltunk, ezért szlovák szakemberekkel konzultáltunk. Mindent megteszünk azért, hogy a fa épségben Rómába érkezzen. Az akciót kijevi és kárpátaljai vállalkozók finanszírozzák, magyarázta a kormányzó. A vatikáni Szent Péter téren először 1982-ben állítottak karácsonyfát. Azóta hagyománnyá vált, hogy minden évben valamelyik európai ország adományozza a fenyőt.
És lesz még valami szép és romantikus is, Sulek Csaba és a sporthírek után kezdődik a Hallgass a szívedre amerikai film.
15-5 perccel pedig az este, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Elnézést, itt felejtettem.
Siket vagyok.
Ariana.
A szerelem egy dallam.
Belegondoltál, milyen nehéz lesz vele a kommunikáció napi rendszerességgel?
A szerelem halhatatlan.
Többé nem találkozol vele. Nem beszélsz. Sőt, még csak nem is gondolsz rá.
A szerelem harc.
Minden erőfeszítése dacára. Szerelmes vagyok, és újra hallani fogok.
A szerelem széttép.
Bármi is történik, csak is magadra hallgatsz. A szívedre.
Hallgass a szívedre. Ma este az M1-en.
Ez a nap a miénk? Ezt a gondtalan napot. Na mit érdemel az a gyerek, aki jó volt?
Csoki!
Ez jó játék volt.
Gasztroangyal. Eszik, iszik, sosem alszik.
Idén átadásra kerülnek a Demján Sándor által alapított Prima Primissima alapítvány díjai, amelyek mellett a Csányi Sándor által létrehozott közönségdíjat is átveheti egy kitüntetett. Ha ön azt szeretné, hogy az 50 ezer eurós közönségdíj a magyar oktatás és köznevelés kategória egyik jelöltjéje legyen, hívja a 0670 70 77 004-es telefonszámot. A díjra Csermely Pétert, az 1-es Szőnyi Erzsébetet, a 2-es, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolát a 3-as gomb megnyomásával jelölt. A szavazók között egy Mercedes-Benz B-osztályú autót sorsolunk ki, a Pappas Autó Magyarország Kft. És a Mercedes-Benz Hungária Kft. Jóvoltából.
Bocs, és fizetni ki fog? Ez nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen. Csak a Mindig TV. És ha most vásárol Mindig TV matricás készüléket, egy hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.